Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 105. Zsoltárunk első versét. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy van miről beszélni a népek előtt, mert te eljöttél erre a földre, és elvégezted megváltásunkat. Köszönjük néked, hogy ott a kereszten elviselted bűneink büntetését, és nekünk bűnbocsánatot, igazságot, örök életet szereztél egyetlen tökéletes áldozatoddal. És köszönjük néked, hogy aztán feltámadtál és élsz, és te küldtél el minket a világba, hogy beszéljük a népek között a te csuda dolgaidat. Valljuk, hogy legnagyobb csuda, hogy megváltottál bennünket, és mi ennek örömhírét hirdethetjük ebben a világban. Most itt a templomban is, de az otthonainkban is, munkahelyeinken is, és mindenhol. Kérünk téged, áld meg most ezt az Isten tiszteletet, hirdettessed szent ígédet, szólj hozzánk. Te vonj minket magad után újra és újra, hogy csak veled járhassunk, csak neked élhessünk, áldott megváltónk, szerető Urunk Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Drága testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy megvan írva Sámuel próféta második könyvének 15. részében, az első 12 versben. Tehát Sámuel próféta második könyvének 15. részében, az első verstől a 12. versig, így szól hozzánk Isten írott igéje. Lőnd pedig annak utána, szerze magának Absalon szekeret, lovakat és 50 embert, kik előtte szaladjanak. És reggelenként felkelvén Absalon megállt az út félen a kapuban, és mindenkit, akinek dolga lévén a királyhoz megy ítélet véget, megszólíta Absalon, és megkérdé: micsoda városból való vagy te? És ha azt mondá, Izraelnek egyik nemzetségéből való a te szolgád, mondané ki: ímé, a te beszéded mind jó és mind igaz, de senki sincs, ki téged meghallgatna a királynál. Mondja vala ismét Absalon: vajha valaki engem tenne ítélő bíróvá e földön, és én hozzám jönne minden ember, kinek valami ügye és pere volna, igazat tennék néki. Mikor pedig valaki hozzá megy, és fejet hajt vala néki, azonnal kezét nyújtja vala, és megfogván megcsókolja vala őt. És eképpen cselekedék Absalon egész Izraellel. Valakik ítéletért a királyhoz mennek vala, és így Absalon az Izrael fiainak szívöket alattomban megnyeri vala. Lőn pedig, hogy 40 esztendős lévén, mondta Absalon a királynak: hadd menjek el és teljesítsem Hebronban azt a fogadást, melyet fogadtam az Úrnak. Mert fogadást tett a te szolgád, mikor Gessurban laktam, mely Szíriában van, ezt mondván: ha valóban hazavezérel engem az Úr Jeruzsálembe, az Úrnak szolgálok. Mondané ki a király, menj el békével, és felkelvén elméne Hebronba. Hírnököket küldött pedig Abszalom Izraelnek minden nemzetségéhez, hogy megmondják, mikor a sófár hangját halljátok, azt mondjátok, Abszalom uralkodik Hebronban. És Abszalonnal együtt 200 férfi is elment Jeruzsálemből, kiket meghívott, kik jóhiszeműleg menének, semmit nem tudván a dologról. És elküldvén Abszalom hívatá a Gilóból való Akitófelt is, Dávidnak tanácsosát, az ő városából, Gilóból, míg ő az áldozatot végezte. És igen nagy lett az összeesküvés, és a nép gyülekezék és szaporodék Abszalom mellett. Kedves testvéreim, itt az új esztendőben most visszatérnénk Dávid élettörténetének átgondolásához és az időszerű tanulságok levonásához. Ott hagytuk abba a történetet, hogy Dávid fia, Abszalom, a testvére miatt, akit megölt, szóval a testvére miatt vállalt önkéntes számüzetésből hazatért, és megbékélt király apjával. Ám ez a megbékélés Dávid és fia között, Abszalom között nem tartott hosszú ideig, mert újabb konfliktus tört ki. Nem az apa bűnéből, hanem a hataloméhes fiának köszönhetően, aki megpróbálta puccsal vagy forradalommal átvenni a hatalmat király apjától. Ez egy családi konfliktus is volt, de egyben politikai konfliktus is. Családi, hiszen Abszalom minden határt átlépett és gyalázatosan viselkedett apjával szemben, aki bár, amint látni fogjuk, fia ellen fölvette a harcot, de nem szűnt meg szeretni a lázadót, mert valószínűleg újra és újra megemlékezett arról, hogy ez az eseménysor is sajnos az ő bűne miatt következett be. Isten ítélete volt rajta a Bécsavéval kapcsolatos bűnei miatt. Ugyanakkor a családi tragédia mellett, ahogy említettem, ez egy politikai konfliktus is, hiszen az egész elbeszélés a politikai hatalomért vívott harcról szól. A mai istentiszteleten Abszalom hatalom átvétel előtti ténykedését vehetjük szemügyre, és ezzel fogunk foglalkozni, ha Isten éltet bennünket a következő vasárnap is. A mai napon először is vizsgáljuk meg Abszalom indítékait. Próbáljunk először Abszalomnak a szívébe bepillantani, és megérteni, amennyire lehetséges, hogy mi motiválta őt erre a lázadásra. Egy másik embernek jelesül Abszalomnak a szívébe pillantani nem veszélytelen dolog. Mert előfordulhat, hogy a szíve tükrében önmagunk szívébe is bepillantást nyerünk. És ez nem biztos, hogy feltétlenül nagyon fölemelő élmény lesz a számunkra. Szóval mik indíthatták erre a lázadásra Abszalomt, ami olyan véres és tragikus végkimenetelű lett, nagyon sokak számára, az ő számára is. Na hát ezt meglehetősen sokan találgatták már, hogy mi indította Abszalomot erre a lázadásra. Van, aki azt mondta, hogy talán politikai motívumok álltak a gyorsan kiszélesedő lázadás mögött. Például elégedetlenek voltak a katonai politikával, Abszalommal az élen, de mások is csatlakoztak hozzá. Elégedetlenek voltak az igazságszolgáltatással, mert talán úgy érezték, hogy Dávid részrehajló Júda törzse felé, és Izrael többi törzsei felé pedig egy kicsit igazságtalanul viselkedik. Lehet, hogy Saul családjának is voltak tagjai, akik motiválták Abszalomot erre a lázadásra, mert úgy vélték, hogy ha ő megszerzi a trónt, akkor az előző király, Saul király családja újra a hatalom közelébe tud férkőzni általa. Szóval találgatnak, hogy milyen politikai motívumok állhattak Absalom lázadása mögött. Mások gazdasági okokra gondolnak, és feltételezik, hogy a zsidó népet Dávid nagyon erősen megterhelte, különös adóterheket tett a nép vállára, amiket nehéz volt viselni. Lehet, hogy Absalom úgy érezte, hogy ezektől kell megszabadítani a népet, könnyíteni kell a terhükön. Nos, akár politikai motivumok, akár gazdasági motivumok az, amiket említettem, mindez csak találgatás, mert az elbeszélő nem informál ilyen politikai és gazdasági háttérről és indokokról. Amiről viszont biztosan tudunk, az az, hogy Absalom korábban 3 évet volt kénytelen Gesurban tölteni féltestvére meggyilkoltatása miatt. Amnon meggyilkoltatása miatt. És amikor nagy nehezen visszatérhetett Joáb közbenjárására Jeruzsálembe, akkor még 2 évig nem láthatta Dávidot, vagyis egyfajta házi őrizetben volt. Aztán megbékélt Dáviddal, és szabadon mozoghatott, de így is eltelt, hát legalább 5 év. Mire ő a tettek mezejére lépett, de lehet, hogy még ennél egy kicsit több is eltelt. Nem csodálkozhatunk azon, hogyha ezen évek alatt megerősödött benne az az érzés, hogy az apám igazságtalanul bánt velem. Erőt vehetett rajta a sértődés, a sértettség érzése, a megaláztatás, fájdalma, keserűség, düh. Igaz, hogy ezekre nem volt semmi oka, mert senki nem bánt vele igazságtalanul, nem űzte senki 3 évre Gesurba. Az igaz, hogy amikor onnan visszatért, akkor 2 évig nem fogadta őt az apja. De ezek érthetőek Dávid részéről is. Nem viselkedett gonoszul vagy igazságtalanul a király. De Absalom ezzel, hogy ő vétkezett, ezzel nem akart szembenézni, ezt nem akart elismerni. Ő úgy érezte, hogy ő teljesen helyesen járt el, igazán járt el, és az apja súlyosan megsértette őt, és igazságtalanul bánt vele. Hát ez a megaláztatás érzése, a sértettség tudata, ez elég jó táptalaja lehet a bosszúállásnak. Mivel állhatok a legjobban bosszút azon, aki így bánt velem, ilyen igazságtalanul bánt velem? Hát azzal, hogyha megfosztom őt a hatalomtól. Megalázott az apám, megalázom én is őt. Ahogy ő bánt velem, én is úgy bánok majd vele, és megfizetek mindazért, amit nekem kellett elszenvedni igazságtalanul, jogtalanul. Ráadásul még egy kívánsága teljesült volna, tudnélik a becsvágya, a dicsvágya ennek az embernek, mondhatjuk a hatalom vágya. Ő benne is ott élt, és vágyott a hatalomra, a hatalommal járó kiváltságok megszerzésére. És ennek érdekében is kész volt mindenre. Nem törődött se emberekkel, se Istennel. És azt hiszem, testvéreim, hogy ilyesféle motivumok állhattak az ő lázadása mögött. Ilyen motivumok indították őt erre a forradalomra, erre a pucsra. Tehát az elszenvedett igazságtalanságokért való bosszúállás és a hatalom, a dicsőség vágya motiválta erre az akcióra őt. Ezt megerősíti, hogy mindaz, amit csak a mai ige részben láttunk, arról tanúskodik, hogy hosszú időn keresztül forgatta a fejében ezt a tervet, és nem egyik napról a másikra ötlötte ki. A terve, a puccs terve, a forradalom terve egészen pontosan kidolgozott terv volt, és a maga nemében el kell ismernünk, hogy kiváló terv, ügyes ember volt, aki amikor elérkezettnek látta az időt, a tettek mezejére lépett. De az is kiderül ezekből a dolgokból, amiket olvasunk, hogy nem volt Absalomnak élő hite Istenben. Nem volt élő hite. Ő nem tudott megalázkodni és elismerni azt, hogy valamit borzasztóan rosszul csinált. Nem tudott harcolni a hiúsága ellen, az önérzetessége ellen, a haragja, a dühe, a bosszúállás érzése ellen, mert nem volt élő hite. Nem adatott meg neki az, ami Dávidnak, mert Dávidnak élő hite volt, és amikor valamit rosszul csinált, akkor utána, ahogy láttuk is, meg még látni fogjuk, bűnbánatot tudott tartani. bocsánatot kért Istentől, hitt a kegyelemben, és újat tudott kezdeni. De Abszalom nem volt a hit embere. Nem olvasuk róla, hogy Amnon megölése miatt megszomorodott volna, bűnbánatot tartott volna, hogy megölette a testvérét. Nem, azt úgy vélte, hogy ő Gesurban levezekelte. Aztán Jeruzsálemben is évekig volt háziőrizetben, ő már eleget szenvedett, ha csinált is valamit rosszul, akkor azért már ő megbűhődött. Semmi jele, hogy az Úr elé állt volna, hogy bánkódott volna, hogy az Úr akaratát kereste volna. Nem. Úgy érezte, hogy velem igazságtalanul bánt az apám, nekem ezért bosszút kell állnom. És különben is milyen jó lenne, ha én lennék a király, mert a hatalom birtokosa lennék, és ez sok kiváltsággal jár együtt a számomra. És ez vonz engem. Nos, testvéreim, nem ismerős nekünk mindez? Hányszor kaphatjuk mi is magunkat azon, hogy a megnyilvánulásainkat nem Jézus Krisztus irányíthatja, hanem mérhetetlen hiúságunk miatti sértődésünk, keserűségünk, fájdalmunk, haragunk, dühünk, képtelenek vagyunk megbocsátani, akár vélt, vagy akár valós sérelemért. És csak azt várjuk, hogy mikor jön el a visszavágás, az édes bosszú pillanata. Abszalont is kiemelte volna a megbocsátás abból az érzelmi mocsárból, ami egyre inkább lehúzta őt. És bennünket is kiragadna a megbocsátás, ha meg tudnánk bocsátani. Vagy egyáltalán elgondolkodnánk azon, hogy jogosan érezünk-e haragot, keserűséget, dühöt valaki ellen. Valóban oktalanul haragszik ránk valaki? Valóban igazságtalanul büntetett meg? Valóban ártatlanok vagyunk? Vagy ha Abszalon elgondolkodott volna, és a maga hibáját, bűnét belátta volna, hogy tudnék, én alattomos módon mindenkit félrevezetve meggyilkoltattam a féltestvéremet. Ha ezt belátta volna, lehet, hogy föladta volna a Dávid elleni akciójának a tervét, de ezt nem látta be. Őt nem sértette meg senki, nem alázta meg senki, ő valóban vétkezett. Segített volna rajta a bűnbánat, hogy ne erősödjön fel benne a visszavágás, a bosszú érzése. Segítene rajtunk is, hogyha belátnánk, hogy esetleg van részünk abban, hogy valaki úgy bánt velünk, ahogy. Lehet, hogy igazságosan bántak velünk. Mert valami bűnt követtünk el, valamit helytelenül tettünk. És nem az a megoldás, hogy akkor bosszút állok azon, aki engem úgymond megbántott, megsértett, igazságtalanul kezelt, megalázott. Nem ez a megoldás, hanem az, hogy magamba szállok, és bocsánatot kérek Istentől, és megbocsátok a másik embernek is. Ha netalántán túllépett volna bizonyos határokat. És hányszor van az is, testvéreim, hogy bennünket is elkap a hatalomvágy. Nem csak a sértett hiúságunk miatti bosszúállás gondolata, motivál sokszor bennünket is szavakra tettekre, hanem a hatalom vágya. Vágyunk a hatalomra. És ez erős motiváció. Hajlunk a hatalmunknak, a fényünknek, a befolyásunknak, a dicsőségünknek a növelésére. Ha csak nem Jézus Krisztus az Úr felettünk, akinek mindenek felett való hatalmát elismerjük, és előtte meghajlunk. Akkor talán szabadabbak vagyunk a hatalom vágytól, a hatalom éhségtől, de ha nem Jézus áll fölöttünk, akkor nincs semmi és senki, aki ettől föl tudna szabadítani bennünket, akkor erőt vesz rajtunk, és akkor nem ismerünk mi sem, se embert, se Isten, nem törődünk senkivel, hogy min vagy kint kell átgázolnunk, hány élet menj rá, mennyi könyv hull utánunk, csak törünk egyre nagyobb hatalomra és egyre nagyobb magasságokba. És nem érdekel minket magunkon kívül senki, se testvér, se szülő, se az Isten akarata. Ismétlem, ha az Úr uraságát elismerjük magunk fölött, akkor talán szabadabbak vagyunk ettől az érzéstől, de ha nem ismerjük-e Jézus uralmát magunk fölött, akkor mi akarnánk, és mi akarunk hatalmat szerezni. Ráadásul a sátán is ismer bennünket, és előszeretettel meg is kínál bennünket hatalommal. Te nagyobb lehetsz, te erősebb lehetsz. Már ezzel kezdte az Édenbe is, oda ment Ádámhoz, Évához. Olyanok lesztek, mint az Isten. Hát ki ne akarna olyan lenni, mint az Isten? Hatalmasok lesztek. Ugyanezt folytatta végig a sátán, elegészen az Úr Jézusig. Ha leborulva imádsz engem, neked adom ezt az egész világot. Leszel valaki. János apostol úgy fogalmazza, hogy mindaz, ami a világban van, az élet kérkedése. Az emberek arra törekszenek, ez a világi embernek a mentalitása, hogy mások fölé emelkedjek. Szavamra mozduljon a világnak legalább egy kis része. Ha egy picit elkezdünk kételkedni abban, hogy nekünk egyre nagyobb és egyre nagyobb hatalmat kell szerezni, és azt egyre inkább be kell biztosítani, ha megingunk ebben a feltételezésünkben, akkor a sátán azonnal bedob egy gondolatot, hogy ugyan, mi rossz van a hatalomban, ha arra használod, hogy megszüntessed egy családnak, egy egyháznak, egy gyülekezetnek, vagy egy társadalomnak a hiányosságait, a hibáit, a visszásságait. Hát mi rossz van a hatalomban, ha arra használod, hogy tökéletesebb családot, tökéletesebb gyülekezetet, tökéletesebb egyházat, tökéletesebb társadalmat, harmadik birodalmat, vagy kommunizmust, vagy nyitott társadalmat, ahol abszolút szabadság uralkodik, és nincs semmi korlát, hogy ezeket hozd létre. Nincs ebben semmi rossz. És a hatalom megszerzésébe, testvéreim, azt látjuk, hogy az ember, a gyenge ember kész a sötétséggel is kollaborálni. A sátánnal is kollaborálni. Mindig ezt ígéri a sátán. Van, amikor a mágia eszközével megtanítalak téged arra, hogy juthatsz teremtő erők birtokába. Hogy a szavaiddal alkosd meg az életedet, a világodat, a szíved vágyai szerint. A mágikus pszichológia szerint a meditációval hozzáférünk a kollektív tudattalanhoz, a saját tudattalanunk által, és ez a kollektív tudattalan egy isteni erőközpont, amit pozitív gondolkodással megcsapolhatunk, kozmikus energiákhoz férhetünk hozzá, és ezeket a javunkra használhatjuk. Ha ismered a hozzáférési útat, Isten lehetsz. És nem sorolom ezt, mert ott van a keleti vallásokban, és az azokra épülő különböző gyakorlatokban ugyanaz a sátáni ígére, tudnilik, hogy hatalmas leszel, te gyenge ember, felülemelkedhetsz önmagadon, a fizikai törvényeken, a betegségen, a halálon, ha máshogy nem, akkor a technikai fejlesztések, a digitalizáció által megistenülhetsz, hatalmas lehetsz. Mi szükséged van neked Istenre? Nem csak a sértett hiúság motivál bosszúállásra, hanem a hatalomvágy is motiválhat bennünket olyan gondolatokra, tettekre, szavakra, amik nem tetszenek Istennek. Nos, itt van ez az Absalom, aki úgy vélte, hogy őt megsértették, az apja jelesül. Igazságtalanul bánt vele, megalázta őt, hát akkor majd bosszút állok érte. És elkezdi a bosszúját megvalósítani. És különben is milyen jó, mert a szívének egy másik vágya, a dicsvágy, a hatalomvágy, az is kielégül közben. Mert én leszek a király, ha sikerül elsöpörni az apámat. Érdekelte őt ebbe Isten? Dehogy érdekelte. Pedig ott volt az Úr, ott voltak az Úr prófétái, nyugodtan fordulhatott volna ezekhez is, hogy mit akar az Isten. De Absalont ez abszolút nem érdekelte. Azt se érdekelte, hogy Isten az apját akarja királynak. Őt Isten egyáltalán nem foglalkoztatta. Látszik, hogy Isten személyese foglalkoztatta, Isten törvényese foglalkoztatta. Úgy megölette a féltestvérét, mint a pinty. Aztán elmenekült. Most visszatér, és miután álságos módon megbékül az apjával, valószínűleg már abba is az játszott közre, hogy tudta, hogy mit tervez. Ezek után neki esik az apjának. Megszegi a 10 parancsolatnak a szülői tekintély tiszteletére vonatkozó parancsát is. És az egész mentalitása, az egész ténykedése át van itatva a hazugsággal, az alattomossággal, a sunyisággal, ahogy a hatalom birtokába igyekszik jutni, elsöpörve az apját, megbosszulva a rajta esett állítólagos sérelmeket. Veszélyes dolog bepillantani Absalomnak a szívébe, mert még a saját szívünk is lelepleződik közben, és amit ott látunk, vagy amit itt látunk bent, az egyáltalán nem hízelgő, sőt, pokolian sötét, mondhatom, megváltásra szoruló, Jézusra szoruló. De Abszolom motivumaitól most lépjünk tovább, és vizsgáljuk meg a manipuláció eszközét, amit kiválóan alkalmazott. Abszolom a hatalom megszerzése érdekében elég türelmes volt, és elég kitartó volt, és nagyon körültekintő volt. Ő nem volt egy kapkodó ember. Ammon megelésével is évekig várt, és itt se kapkodott. Kitartó szorgalommal munkálkodik, embertől emberig haladva küzd azért, hogy a nép közül egyre több szavazót nyerjen, egyre szélesebb körök ismerjék el és támogassák, kitartóan építgette az imidzsét, felépítette magát, és ebben mások is segítettek neki, és mindeközben nagyon körültekintően fogalmazott, nagyon óvatos, elővigyázatos módon járt el. Annyira, hogy Dávid nem is vett észre semmit. Valószínűleg Dávidot a fia iránti szeretete és bizalma elvakította, és nem is gondolt arra még álmába se, hogy a fia, ez a fia, akinek a jelenléte után már vágyódni kezdett, amikor az a száműzetésbe volt, most ez a fia elárulja. Abszolom pedig pont ezen ügyködött, az apja hátba támadásán. Mégpedig, ahogy mondtam, szívósan, kitartóan, szisztematikusan. Nézzük ennek az ügyködésnek a részleteit. Először is, miután megbékelt az apjával, említettem az előbb, hogy valószínűleg már ez is a tervének a részlete volt, ezek után már semmi nem gátolhatta abban, hogy a nép előtt királyi pompával jelenjen meg. Szerzett egy hintót, vagy volt neki egy díszes kocsia, szerzett lovakat, és szerzett 50 embert, akik előtte futottak. Ez a régi időkben, abban az, még az Abszolom előtti időkben is, és más országokban is, és itt is egyféle státuszszimbólum volt. Valaki egy hintón ül, előtte mennek bizonyos emberek, lovak húzzák a hintót. Szóval ez egy királyi státuszszimbólum volt. Olvassuk majd a királyok könyve, az első királyok könyve 15. részében, hogy amikor Dávid átadta a trónt Salamonnak, akkor volt ott egy másik fi is, Adónia is, aki ugyancsak erre a trónra tört, és ő is ezzel a módszerrel ért, amivel itt Abszolom. És ott azt olvassuk az 1 királyok 15-ben, hogy ő egy gőgös ember volt. Abszolom esetében is igaz ez. Megjelent, mintha ő lenne a király. Lássátok, emberek, ki vagyok, mi vagyok, nagy vagyok, erős vagyok, már majdnem király vagyok. Ezt a benyomást akarta kelteni, és ezt is keltette. A kérkedés, a dicsekvés, a kevésség játszott közre mindebben, és el tudta hitetni az emberekkel, hogy ő valaki, ő rátermett, ő egy elismert ember. Nem elégedett ő meg azzal, hogy az Amnon megölése miatt kegyelmet kapott az apjától. Nem elégedett meg azzal, hogy az apja megbékélt vele, hanem így járt el, ahogy olvassuk. Rövid idővel azután díszes királyi pompával vonul Jeruzsálem utcáin ide-oda. Hát, ezt üzente, hogy apám ideje lejárt. Figyeljétek csak ide, én vagyok a következő. Aztán olvassuk azt, hogy kiválasztott egy célcsoportot. Úgy tűnik, hogy különösen az izraeliekre pályázott. Azokra, akiknek valamiért a bögyükben volt a júdeai beli Dávid király. Bár Izrael emlegetés ezen a helyen nem lehet tudni pontosan, hogy az egész Izraelre, vagy csak az északi ország részre vonatkozik, de valószínűleg az északi ország rész lakóira vonatkozik. Bár Abszolomnak mindenkit meg kellett nyernie. De mégis azt látjuk, hogy az Izrael történetében, hogy nem csak Salamon után, hanem már ebben az időszakban is voltak feszültségek az északi törzsek és a déli törzsek között. Tehát egyáltalán nem lehetetlen, hogy Abszolom, bár apja júdai származású volt, és így ő is oda számított, nem lehetetlen, hogy Abszolom az északi törzsek szimpátiáját akarta megnyerni. Ők voltak a megcélzott támogatói kör. a szavazóbázis, a tömegbázis, egy különösen érzékeny csoport, akik fogékonyak voltak, és elegen is voltak ahhoz, hogy segítségükkel tróra léphessen. Megkérdezte az embereket, amikor jöttek Jeruzsálembe, honnan jött, és ha kiderült, hogy az északi ország részből, akkor rögtön, itt a következő eljárási módszere, azt mondja az írás, hogy miha is kiderült, hogy valaki a célcsoportból jött, a lehetséges szavazóbázisból, azt azonnal megszólította, és beszédbe elegyedett vele, és azt mondta, hogy jöttél egy ügy miatt a királyhoz, na, neked biztos igazad van. Biztos igazad van. Nem is kérdezte ki, hogy mi az ügy, ami miatt a királyhoz jöttél, aki majd bíráskodik fölötted. Nem is ismerte az ügyet. Rögtön megveregette az illető vállat, és azt neked igazad van. És mindenki ezt akarja hallani, nem amikor bíróságra megy, hogy neki igaza van, és most jön egy herceg, és azt mondja nekem, hogy igazam van, de nagyszerű ember ez. De nagyszerű, azt mondja, amit hallani akarok, biztos igazam van, és a herceg mondta, milyen jó ember ez. Egyre több szimpatizást, szavazót szerzett így magának. De ez nem volt elég, hogy tudnélik igazat adott az embereknek, és így behízelegte magát a kegyeikbe, hanem ezeket a tárgyalásra igyekvőket még arról is biztosította, hogy nincs senki, aki téged a királynál meghallgatna. Nem azt mondta, hogy a király nem hallgat meg téged, hanem hogy a királynál senki nincs, aki meghallgasson. Be se fogsz oda jutni az ügyeddel. Kis ember vagy te ahhoz. Nincs ott senki, aki ezzel a te dolgoddal foglalkozna. Bezzeg, teszi hozzá, ha én lennék a király, én meghallgatnálak. Ha én lennék a bíró, nem is mondja a király, hanem én lennék a bíró, akkor én meghallgatnálak, és jól elintézném a te peres ügyedet, hát úgyis igazad van, és igazat adnék neked. Érzitek, hogy milyen sunyi módon igyekezett megszerezni az embereknek a bizalmát. Egyfelől veregette a vállukat, ilyen igazad van, olyan igazad van. Jaj, hát a királyhoz jöttél, de oda nem fogsz tudni bejutni. De ha én lennék a főbíró, akkor elintézném az ügyedet. Az utolsó technikája, hogy így mondjam, az érzelmi ráhatás volt. Az egész ténykedésére feltette a koronát azzal, hogy bárki, aki hozzá közelített, megölelt, megcsókolt. Azt a benyomást keltette, mintha ő a régi időkbe térne vissza, amikor még nem voltak itt olyan rangkülönbségek a zsidók között. Azt sugallta, hogy velem visszatérnek ezek a régi szép idők. És amikor a herceg megcsókolja az egyszerű alattvalót, amikor mindenki egyenlő, ezzel a szeretet megnyilvánulással, ezzel még inkább megnyerte az emberek szívét magának. Mert ezzel tényleg azt fejezte ki, hogy szeretlek benneteket. Én nagyon szeretlek benneteket. És ezt olvasok itt a Bibliában, hogy újra és újra megtette. És állandóan úgy tüntette fel magát, mint aki teljes mértékben szeretettel fordul az emberekhez. Ő egy szeretetteljes ember. Itt vagyok köztetek, nézzetek, és megcsókollak benneteket. Ő, hát a király már eltávozott tőletek, ő messze van tőletek, de én itt vagyok, és én a pártotokat fogom. Neki már nincs füle, nekem még van fülemre játok. Abszalom testvéreim, így hangolta az embereket az Istentől rendelt királyuk és a fennálló társadalmi rend ellen. És így hangolta őket a vele való szimpátiára és az új rend utáni vágyra. Amit csinált, azt manapság úgy nevezik, hogy populista demagóg manipuláció. Akkoriban úgy nevezték, ahogy a Biblia itt fogalmaz, Absalom alattomban ellopta Izrael fiainak szívét. Vagyis azt mondja az írás, hogy ő egy tolvaj volt, egy rabló volt. Döbbenetes dolog ez, testvérek. Ez a manipuláció szó, ez akár hozzáteszük, hogy populista vagy demagóg, ez a manipuláció szó az egy olyan semleges szó. Bár van neki egy rossz felhangja kétségtelenül, de nem ilyen éles, mint ez a kifejezés, amit a Biblia mond. Aki ezeket a módszereket alkalmazza, az ellopja, elrabolja magának az emberek szívét. elrabolja az édesapja mellől, az Istentől felkelt király mellől, és maga mellé állítja őket ezzel a hazug szeretetet és becsületességet színlelő stílussal, és behízelgi magát az emberek kegyeibe. Az ilyen az egy rabló. Tolvaj, ma is az. És csak csodálkozunk, hogy hogy lehetséges az, hogy abban az időben is voltak olyanok, akiket ezzel a módszerrel be tudott csapni Absalom. Mert becsapott nem egyet, nem kettőt, sok százat, sok ezer embert. Őket nem zavarta, hogy Absalom, aki itt bíró akar lenni, nem más, mint egy alattomos testvérgyilkos, egy sumák ember, aki jelen pillanatban éppen az Istentől rendelt király ellen, aki ráadásul a saját apja, ő ellene lázít. És azt ígéri nekünk, hogy mindent majd ő jóra fordít, és visszahozza a régi szép időket, amikor mindenki egyenlő lesz. Mert ő szeret bennünket, nem úgy, mint Dávid. Meg ráadásul még egy szép ember is. Olyan szép ember, olyan megnyerő a ember. És hajlottak rá. Hiába volt olyan gazember, amilyen, és olyan istentelen, amilyen. Akkor is hajlott rá a nép. Hát így manipulálta, így rabolta el a nép szívén Absalom az apjától, magának. Azt nem olvassuk, hogy ezen idő alatt Dávid is manipulálta a népet. Nem olvassuk, hogy ő meg visszalopta magának a nép szívét. Dávidról nem olvasunk semmit. Olyan, mintha ő abszolút passzivitásban lenne. Nem olvassuk, hogy ellenpropagandába kezdett volna. Egy másik manipulációba fogott volna. Nem. Itt őt támadta a saját fia jogtalanul, igazságtalanul, álnok és gonosz módon, alattomos, sunyi módon, hamis motívumoktól indítatva. Dávid nem viselkedett így, mint ahogy az ellenzéke viselkedett. Ő tudta, hogy ő Isten választotja és felkent királya. Ő Isten akaratából uralkodik a népe felett, és Isten akaratából olyan bölcsen vezette azt a népet, hogy nagyjá lett Izrael, és tartottak tőlük a környező népek is, ahogy láttuk már. Viszonylagos jólétben, békében éltek a határaik között. Isten megáldotta őket. De hát mit érdekelte ez Absalont? Mit érdekelte a reá hallgató megvezetett embereket? Elkezdték sugdosni, hogy eljött a forradalom ideje, változás kell, és majd ezt Absalon hozzá, le a régi rendel, új rendet, Absalont a tróra. Suttogták, és el kell söpörnünk a korrupciót, igazságos országot kell építeni, és ennek ki lehet a garanciája, ha nem éppen Absalon a gazember. Királyapja ellen támad? Hát kit érdekel? Megölette a testvérét? Kit érdekel? Hazudik össze-vissza? Kit érdekel? Mérhetetlenül hiú? Nem érdekel. Beképzelt ember, aki Istennel és a prófétáival egyáltalán nem törődik. Kit érdekel? Szép a hintaja. 50 ember fut előtte. Szeret bennünket. Ő nem manipulál. Ő nem manipulál. Ő nem rabolja el senkinek a szívét. Dávid az, aki manipulál. Dávid, aki rabolja az emberek szívét. Ő könnyekkel a szemébe csókolgat bennünket, és ölelget minket. Bezzeg, Dávid! És legyintettek egyet. Hát itt, testvéreim, hadd szélesítsem a látókörünket, mert igaz, hogy mi a magunk köreiben is hajlunk a manipuláció alkalmazására. A hatalom megszerzése érdekébe. Hajlunk mi is erre. Akár családi körben, vagy gyülekezeti, vagy egyházi körben is, de más körökben is. De ami még ennél is veszélyesebb, amikor hatalom-éhes és önmaguk alkalmatos voltáról meggyőződött, beképzelt emberek alkalmazzák ezt a módszert. És elkezdik azt mondogatni, akár egy gyülekezetben, akár egy nagyobb egyházban, vagy egy nagy társadalomban, hogy hát, ami van, az nem jó, az ilyen, az olyan, s köpködnek mindenre. Bezzek, ha esetleg mi kerülnénk oda, akkor eljönne az aranykor. Tehát ezekre az emberekre, testvérek, ezekre az absaloni stílusú emberekre, hát nagyon oda kell figyelnünk, és Isten őrizzen meg bennünket is, hogy ilyenek legyünk, de attól is, hogy bedőljünk az ilyen embereknek. Bedőljünk az ilyen embereknek. Manapság már nem is arról van szó, hogy ezek az emberek, hogy így mondjam, személyesen oda jönnek hozzánk, hanem arról van szó, hogy rendelkezésükre áll a kamera, a tévé, akár tévé csatorna vagy csatornák, közösségi oldalak, hatalmas pszichológus társaság és reklámszakemberek, akik súgnak nekik, hogy mit csináljanak, hogy tudják elrabolni emberek szívét valamitől, ami Istentől való, ami jó, és odaállítani maguk mellé, ami meg istentelen és gonosz. Nagyon-nagyon résten kell lennünk, testvéreim, és sajnos ki kell, hogy mondjam itt ezen a helyen, hogy a magyar közélet tele van absalonokkal. A média nagy részében őket halljuk harsogni. Olyan embereket, akik se Istent nem ismernek, se isteni törvényeket, se teremtési rendet, nem szent előttük a házasság, az élet, nem érdekli őket a valóság, az igazság se, de a hazugság elkötelezettjei, önmaguk hatalmán, pénzén kívül tényleg nem érdekli őket senki és semmi. Demagóg, populista módon manipulálják az embereket a TV csatornáik által. Folyamatosan lázítanak az épp regnáló hatalom ellen, és meggyőződve arról, hogy náluknál alkalmasabb vezetők nem léteznek, és ha valaki szereti ezt a népet, akkor azok ők a hazafiasság megtestesülései, akik igaz, hogy máshol ellene szavaznak, meg olyan törvényeket hoznak, amik rombolnak, de ami most van, az nem jó. És ami majd mi hozunk, az új rend, az igazság, a béke, a szabadságkor, az új világ elhoznák nekünk a vörös absalonok, bocsánat a kifejezéssel. Kell ez nekünk? Nem szabad szem előtt tévesztenünk, testvéreim, hogy absalonnak a manipulatív ténykedésében azért voltak nagy-nagy bökkenők. Az első nagy bökkenő, hogy Absalon egy olyan ember volt, aki az istentelenségének azelőtt is tanújjelét adta, de ezt most is megerősítette. Említettem már, hogy az első borzasztó tette az volt, amikor teljesen igazságtalanul megölette a féltestvérét Amnont, aki, ő is megérte a pénzét, de mégse szolgált arra rá, hogy meglincseljék Absalon emberei. Absalon gyilkolt. Megszegte az isteni törvényt. Most itt éppen azon igyekezett, hogy említettem, hogy az Istentől rendelt édesapja ellen szervezett zendülést, és ha rajta múlt volna ez a dolog, akkor megölette volna az apját a hatalomért. Megszegi a 10 parancsolat szülők tiszteletére vonatkozó parancsát. Ráadásul, hogy láttuk, ez is a 10 parancsolat megszegése, tolvaj volt. Elrabolta hazugságokkal a nép szívét az apjától, hogy megnyerje magának őket támogatásul. Habba tortán, hogy egy mélyen magabízó ember volt, aki meg volt győződve arról, hogy ki, ha én nem. Ki lehet alkalmasabb a trónra, mint én, Absalon. Egy elbizakodott, hiú ember, akitől az alázat Isten előtt és emberek előtt is messze volt. Azért ez elég nagy bökkenő. Mint ahogy a második dolog is nagy bökkenő, hogy tudnilik, Isten nem jelölte őt ki királynak. Nem küldte hozzá egyik prófétát, hogy fölkenjék királynak. Ezt nem érdekelte Absalont. Őt az érdekelte, hogy a hiúságán esett sérelmeket megbosszulja, illetve megszerezze a hatalmat. Azért elég nagy bökkenő, ha Isten nem állott valaki mellett, aki a hatalomba tör. És magának hatalmas tavazó tábort rittyent a hazugságaival. Alattomos, sunyi eljárásaival. A harmadik nagy bökkenő, hogy aki ellen Absalon és a vele tartók felvonulni készültek, az éppen Dávid volt. Aki nem csak, hogy Absalon apja volt, hanem elsősorban Izrael Istentől felkent királya. Ilyen, olyan ember volt, voltak az ő életében is bukások, ahogy láttuk, de Isten mégis őt választotta. Kegyelemből élt, ő lett a Messiásnak az ősapja, aki mégiscsak népe hasznára volt. És emlékeztek arra, hogy Dávid annak idején, amikor még nem volt király, milyen tisztelettel fordult Saul felé, csak azért, mert ő az úr felkentje volt. Na hát Absalon semmire nem becsült ezt a dolgot. Őt nem érdekelt, hogy Isten állította a népe élére Dávidot, az apját. És az, hogy Istent ennyire nem becsüli ez az ember, az igen nagy bökkenő. Isten felkentjére támadt rá És ezt az az igazság, hogy a korabeli istenfélők valószínűleg, sőt, biztos vagyok benne, észlelték. Észlelték, hogy Absalom milyen gonosz szívű ember, és milyen gonosz dolgokat művel. És kérdezték is talán maguk között, amikor beszélgettek, hogy, és látták, hogy milyen sikere van, hogy talán ő akarja vezetni Isten népét, miközben ő Isten törvényét, a szövetség okmányát lábbal tapossa. Hát hogy van ez, mint van ez, tanakodtak. De volt ott egy csomó ember, testvéreim, aki nem érzékelte ezt. Azt mondja az írás, hogy egyre többen csatlakoztak Absalomhoz. Egyre többen. Akik nem ismerték föl, hogy itt valami sátáni támadás történik a népünk ellen. Ők odaálltak az istentelen, vétket vétekre halmozó ember mellé. És őt támogatták. Izrael fiai. Mennyire megvakultak ezek az emberek? Valószínűleg azért, mert ők se figyeltek Istenre. És pont az istentelenségük volt, ami miatt egy húron tudtak pendülni ezzel az istentelen emberrel. És még lelki síkra terelve egy picit a szót, annyit engedjetek meg, hogy ha most itt Dávidot, Dávid fia, az Úr Jézus Krisztus előképének tekintjük, akkor Absalom előképe mindazoknak, akik az embereket ilyen-olyan hazudozással és félrevezető manipulációval az Úr Jézustól akarják elvonni. Na ez az igazi nagy tragédia, amikor őt Isten az egész mindenség királyává tette. Fölülemelte minden fölé. És aki sokkal tökéletesebb király, mint Dávid király valaha is volt. Ő igazán szerető királyunk, az Úr Jézus Krisztus, aki végtelenül hatalmas. Miután megváltott, legyőzte a halált, feltámadt és él, közben jár értünk. És akkor jönnek emberek maguktól elszállva, és Jézus gyűlöletétől eltelve, és másokat folyamatosan Jézus személye, műve, törvénye, rendje ellen hangolnak, lázítanak, úgyhogy közben önmagukat a kiváló alternatívaként fölmagasztalják. Ne Jézussal foglalkozz, velünk foglalkozz, mennyivel jobbak lennénk mi nektek. És megpróbálják elrabolni az emberek szívét Jézustól. Sokakat rábírnak erre. Sajnos sokakat rábírnak, de mindig vannak a világban olyan emberek, akik átlátnak a szitán. És akik azt mondják, hogy Jézus, mi nem hagyjuk el. És erre biztatlak benneteket itt az Isten tisztelet végén, hogy maradjatok meg mindig az Úr Jézus mellett. Majd látni fogjuk, hogy Dávid mellett is, az Úr Jézus ős atya mellett is, mennyien ott maradtak, és milyen csodálatos, hogy ott maradtak mellette. Hát maradjunk mi is így az Úr Jézus mellett. Tudva azt, hogy ő soha nem manipulál minket. Amikor manipulációról van szó, akkor mindig valami tisztátalan, valami gonosz dolog rejlik azért a háttérben. Valaki hasznot akar húzni belőlünk, azért manipulál. Gazdasági hasznot akar magának. Politikai hasznot akar magának, és ezért teszi és mondja mindazt, amit. Alattomos, mert úgy tesz, mintha ő magával nem foglalkozna, a köz érdekei érdekelnek, de valójában csak a saját előmenetele és sikere és gazdagsága és hatalma érdekli. Jézus nem volt ilyen, soha, és most se ilyen. Az Úr Jézus nem manipulált soha senkit, ő szeretette az embereket személyválogatás nélkül, és ma is szereti. Ő mindig az igazat mondta, a színtiszta igazat mondta, és ma is azt mondja mindenkinek. Nincsenek hátsó szándékai, nem egy alattomos valaki. Nem kell soha senkinek rádöbbenni majd arra, hogy becsapott engem Jézus. Jól az orromnál fogva vezetett. Ő szeretettel a színtiszta igazat mondja nekünk, és aki megbíz benne, ezt nem kár éri, hanem valóban örök haszon. Különben is miféle hasznot húzhatna ő belőlünk, amikor övé minden, és nem szűkölködik a dicsőségben. Hát ha már mi a megváltónk követésébe álltunk, aki nem manipulált minket, hanem meggyőzött minket, és szeretjük őt, és bízunk benne, hát akkor hallgassunk rá, és mi se próbálkozzunk soha emberek szívét elrabolni, se tőle, se más megbízható emberektől. Akiket esetleg ő állított abba a pozícióba, ahol vannak. Mi nem lehetünk soha az absalomi manipuláció emberei. Vannak ugyan olyan keresztények egyébként, akik fűt fát ígérnek az embereknek, hogy ha ti hozzánk jöttök, akkor sikeresek lesztek, egészségesek lesztek, gazdagok lesztek. És mennek oda az emberek. Mi nem mondjuk ezt. Mi azt mondjuk, hogy kapunk az Úrtól áldást, de kapunk sebeket is. Lesznek könnyek is. Kereszt hordozás lesz. Nekünk meg kell halni magunknak és a világnak, és úgy kell élnünk Jézusnak. Mi nem fogunk senkit, és nem is akarok én se senkit manipulatív, félrevezető módon keresztjénné tenni. Ne akarja egyikünk se ezt tenni. Ez a sátánnak a munkamódszere. Legyünk egyenesek, őszinték, nyíltak, és ne sumákoljunk. Jézus nem engedi, hogy mi manipuláljuk az embereket. Szeretetben az igazságot mondjuk az embereknek mindig. Inkább az a dolgom és a dolgunk, hogy az Úr Jézus mellett kampányoljunk, ha már itt tartunk. Mi Dávid fia, ami Urunk Jézus mellett állunk ki, és nem a tőle való elfordulásra, hanem a belévetett hitre, a hozzátérésre buzdítsuk az embereket. Most is ezt teszem veletek is. Itt van Dávid fia, meghalt és feltámadt, akinél nincs csodálatosabb Úr. Hát ne engedjetek másnak. Ne a régi és a mai vagy a holnapi abszolonok hazug manipulációjának dőljetek be, hanem a minket halálosan szerető és tökéletesen igaz, hűséges, jóságos Jézus Urunknak szavazzatok bizalmat, és álljatok oda mellé, velem együtt. És ugyanígy, hogy most én hívlak titeket erre, hívjatok ti is másokat erre. Befejezem a mai Isten tiszteleten Absalom lázadásának, forradalmának, puccsának, nevezzük, ahogy akarjuk, az előkészületeit vettük szemügyre, megvizsgáltuk egy kicsit, hogy milyen indítékok mozgatták Absalont, és megvizsgáltuk azt a manipulatív eljárást, amit alkalmazott a hatalom megszerzése érdekébe. És eljutottunk végül az Úr Jézusig, aki egészen más hatalommal bír, és egészen másként hódítja meg a mi szívünket és lelkünket. Segítsen bennünket, hogy mellette maradjunk, ráhallgassunk, és az ő követésében erősödjünk meg. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük néked, hogy téged megdicsőített az Atya, és oda ültetett a maga jobbjára. Te vagy a királyok király és az uraknak az ura. Köszönjük, hogy te is mondtad, hogy néked adatot minden hatalom menjen és földön. Szeretnénk most is térdet fejet hajtani előtted, Urunk. Egyedül egy valaki méltó arra, hogy ezt megtegyük előtte, és az te vagy, áldott megváltó Urunk. Kérünk téged arra, hogy segíts minket a szívünk motivumaival tisztába jönni. Segíts, hogy hadd legyenek a mi tetteinknek, szavainknak motivumai szerinted valók és tiszták. Hadd indítson minket minden szóra, minden cselekedetre az, hogy mi ismerünk téged. Tudjuk, hogy megváltottál minket, szerettél minket, és szeretsz minket örökre. Segíts minket, hogy ez az irántad való szeretet, hála, odaadás, bizalom legyen a mi legfőbb motivumunk az életben. És segíts bennünket arra, Urunk, hogy soha ne motiváljunk másokat rosszul, ne manipuláljuk az embereket magunk körül. Arra, hogy nekünk hasznot hajtsanak. Segíts bennünket, hogy inkább arra tudjunk mindenkit motiválni, hogy előtted meghódoljon, és téged ismerjen el élete megváltójának és urának, királyának, vezetőjének. Kérünk, segíts, hogy a te követeidként tudjunk járni kelni ebben a világban. Látod, hogy elszabadultak az Absalomok, és annyi embert vonnak el tőled, és annyi embert állítanak maguk mellé hamis, hazug ígéretekkel, alattomos, sunyi módon. És látod azt, hogy milyen sok ember bedől nekik. Ó, segíts bennünket, hogy mi ne dőljünk be. Hadd lássunk át mindig a szitán, és hadd maradjunk ott mindig melletted. Köszönjük néked, hogy te akaratodnak, törvényednek betartására lelkesítesz. Segíts, hogy ahhoz tudjuk tartani magunkat. És segíts bennünket, hogy azok mellé, az emberek mellé tudjunk mindig odaállni, akik mögött ott sejtünk téged, mert olyan szavaik, olyan tetteik vannak, amik túlmutatnak magukon, és reád mutatnak. Kérünk, segíts, és adj ehhez nekünk bölcsességet. Köszönjük néked, hogy ebben a nagy küzdelemben és nagy harcban rád mindig számíthatunk. Kérünk, adj nekünk bölcsességet, adj erőt, adj kitartást, adj szeretetet, add a te igazságodat. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, gyülekezetünket, családjainkat, betegeinket. Kérünk külön a gyászolókért, azért a családért is, akik elvesztették kedves szerettüket. Az elmúlt napokban kérünk, vigasztald meg őket, állj mellettük is. Köszönjük néked, hogy kérhetjük oltalmazó szeretetedet, és rábízhatjuk magunkat hatalmas kezedre. Amen. Mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy halottunk van gyülekezetünkben, Földesi Ferencné született Kónya Margit. Az elköltözöttben Földesi András doktor presbiterünk az édesanyját gyászolja. Isten vigasztalását kívánjuk Andrásnak is, kedves feleségének, gyermekeknek és a család többi részeinek is. A temetés Dévaványán lesz, január 16-án 11 órakor. Hirdetem, hogy a következő istentiszteletet ugyanezen a helyen jövő vasárnap tekinthetik meg a testvérek 9 órától. Utolsó hirdetnivalóm, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, válaszolva Isten drága igéjére. Ez a 278. dicséretünk. Ennek énekeljük első versét, valamint 7. és 8. versét. A 278. énekünk első verse így kezdődik. Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban. Boldogságban vagytok meg. 23. Zsoltárból hallgassátok Isten áldását. Uram, bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Amen. Áldás, békesség.